Ahhoz pedig, hogy fejben tudjon tartani ezernyi lépést is, Harry nem ismert alkalmasabb módszert, mint a 81 vagy 108 szemből álló imafüzért. Ugyanis a gyöngyöket rengeteg szorzatba lehet osztani. Egy idő után Kimnek sikerült megtud róla az ember, annál többet, mint jelent számára. Miután a Babu másfél órán át beszélt, így szólt Kimhez. Remélem, hogy egy napon magam is élvezhetem a szolgálatát. Ad interim, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem, fogadd el tőlem ezt a bétel tartó szerencét. Különösen értékes darab, két esztendeje vettem két rúpiáért. Tulajdonképpen olcsó szív alakú háromrekeszes részdobozka volt csupán, s fiolákkal volt tele. A Sadhút megformáló alakításodért adom cserébe. Tudod, olyan fiatal vagy még, biztosan azt gondolod, hogy örökké fogsz élni. Ezért nem fordítasz gondot a testedre. Pedig nagy kellemetlenséget okoz az embernek, ha éppen szolgálat közben betegszik meg. Én magam imádom a gyógyító hatású szereket. Sokszor szegény emberek megsegítésére is alkalmasak. Ezek ráadásul jó minőségű szerek. A hivatal gondoskodik velük a dolgozói egészségéről. Kinin és hasonlók. Fogadd el ajándékgyanánt. Most pedig, Isten veled, sürgős, magánjellegű elintézni valóban van itt az úton. Olyan nesztelenül surrant ki az Umballai útra akár egy macska, majd megállított egy arra járó fogatot és elhajtatott. Kim szótlanul forgatta az apró részdobozkát az ujjai között. Egy fiú neveltetéséről szóló följegyzések a szülőkön kívül nem igen érdekelhetnek mást, márpedig Kim miképp ismeretes, árva volt. A Szent Xavier iskola mégis minden fél év végén jelentést küldött Kim fejlődéséről Creighton ezredesnek és Viktor atyának, aki rendszeresen és mindig idejében fizette be a tandíjat. Ezekben a jelentésekben többek között beszámoltak a fiú különleges tehetségéről a matematika és a térképészet terén. Kim szép jutalommal járó elismerést kapott az ezekben a tudományokban mutatott előmeneteléért. Lord Lawrence élete, két kötet borjúbőrbe kötve, 9 rúpia és 8 anna. És a Szent Xavier kriket csapata tagjaként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Aligur muzulmán tanintézet elleni mérkőzése. Az iskolában terjedő himlőjárvány idején kétszer is beoltották a betegség ellen. A régi nyilvántartás margójára azonban ceruzával azt is följegyezték, hogy Kim többször részesült büntetésben, amiért közönséges emberekkel folytatott beszélgetést. Egyszer még verésre is ítélték, mert egész nap távol maradt egy koldus társaságában. Ez akkor történt, amikor Kim átmászott a kapun, és egy gumti folyó melletti padon ülve egész nap könyörgött a lámának, hogy a következő szünidőben elkísérhesse őt az úton. Vele akart lenni legalább egy hónapig, vagy csupán egy hétig. Ám a láma kérlelhetetlenül ellenkezett, és azt bizonygatta, hogy még nem jött el az ideje. Kim feladata most elsősorban az, magyarázta a láma, miközben lepényt eszegettek, hogy megszerezze mindazt a bölcsességet, amely egy száhibnak kijár. Később majd ő is belátja, hogy ennek így kell lennie. A barátság keze minden bizonnyal valóban elhárította a bal sors ostorát, hiszen 6 héttel később, 15 évesen és 8 hónaposan Kim igen magas pontszámmal letette az elemi iskola záróvizsgáját. Attól fogva a nyilvántartásban nem szerepel több bejegyzés. A neve mellett csupán ez áll, tanulmányait befejezte. E 3 év alatt a láma többször is felbukkant a benáreszi gázlóépítők templomában, minden alkalommal valamivel soványabban is, ha lehet, sápadtabban, de mindig ugyanolyan nagy lelkűen is tisztán. Volt, hogy délről érkezett, Tutikorinból, ahonnan a csodálatos tűzhajók indulnak Ceylon felé, és ahol a papok még mindig beszélik a régi buddhista nyelvet, a pálit. Volt, hogy az esős, burjázóan zöld nyugati vidékről tért vissza, a Bombét övező ezernyi gyapott műhely környékéről.
Egyszer pedig északról, 800 mérföldnyi távolságból lóholt vissza, hogy egyetlen napot tölthessen a képek őrzőjével a csodák házában. A templom papjai rendkívüli jó indulatot tanúsítottak az öreg láma iránt. Amikor visszatért Benárezbe, fáradtan elvonult hűvös márványfalú cellájába, lemosta magáról az útporát, elmondta az imáit, majd elindult Lucknow felé. A vonatozáshoz és a harmadosztályú vagonok világához már hozzászokott. Visszatérte után egy darabig, feltűnően szokatlanul viselkedett, miképp az barátja, a templom főpapja is észrevette. De nem búslakodott, amiért olykor reménytelennek érezte a folyó keresését, ám egy ideig a létkerékről sem készített rajzokat. Ehelyett nagy lelkesedéssel beszélt egy titokzatos tanítvány bölcsességéről és gyönyörű lelkéről, akit azonban soha senki nem látott még a templom papjai közül. Igen. A láma egész Indiánát kitartóan követte az áldott lábnyomát. A Lahori Múzeum igazgatójának ugyanis tulajdonában volt egy Buddha vándorlásairól és elmélkedéseiről szóló bámulatos följegyzés, amelyet a láma alaposan áttanulmányozott. Egyetlen feladata volt az életében, a Nyíl folyójának megtalálása. Mégis az álmai azt sugalták neki, hogy nem érdemes nagy reményektől fűtve elindulnia, ha csak nincs vele a tanítványa. Egy fiú, akit a gondviselés jelölt ki segítőjéül, s aki jártas a bölcseletben és a tudományban. Abban a tudományban, amelynek a képek őszhajú őrzője és mestere. És hogy melyik ez a tudomány? A láma elővette tubákos szerencéjét, a Jaina pap pedig sietve csendre intett mindenkit. Réges-régen, amikor Dévadatta Benárez királya volt, hallgassátok a Jataka szavait, a király vadászai elfogtak egy elefántot, és súlyos vasbilincsbe verték a lábát. Az elefánt keservesen küzdött, hogy kiszabaduljon, és a szíve megtelt gyűlölettel és dűvel. Kétségbe esetten hívta a testvéreit, hogy segítsenek neki széttörni a bilincset. Az elefántok oda siettek, hatalmas ormányával mindegyik neki feszült a vasnak, de egytől egyik kudarcot vallottak. Végül arra jutottak, hogy a vasbéklyót semmiféle állati erővel nem lehet széttörni. Egyszer a megbilincselt elefánt megpillantott a bozótosban egy újszülött borjút, akinek a bőre még meg sem száradt a születése után. Az anyja a csordához tartozott, de belehalt a kisborjú születésébe. Az elefánt rögvest elfelejtette a bánatát, és így szólt magában. Ha nem segítek ennek a kis állatnak, elpusztul a lábunk alatt. Így hát az újszülött fölé állt, és a nehezen mozdítható bilincs ellenére falként vette körül a lábaival. Tejet kért egy jólelkű elefántól, és hála a gondoskodásának a kisborjú szépen gyarapodott. A megbilincselt elefánt lelkiismeretesen védelmezte és tanította. Egy elefántnak, hallgassátok a Jataka szavait, 35 évre van szüksége ahhoz, hogy teljes ereje kifejlődjön. És miközben a megbilincselt elefánt a hosszú évek során a szívébe fogadta fiatal társát, a vas mélyen a húsába vágódott. Aztán egy napon a fiatal elefánt megpillantotta a bilincset, amely már félig megnyomorította védelmezője lábát. Odafordult hozzá, és megkérdezte, mi ez? Ez az én bánatom, felelt az idősebb. Ekkor a fiatal kinyújtotta az ormányát, és egy szempillantás alatt szétnyitotta a bilincset, majd így szólt, elérkezett az idő. Így a jóságos elefánt, aki türelmesen várt és jót cselekedett, megszabadult. Megszabadult, amikor eljött az ideje. És éppen az az elefánt szabadította meg, akit a pártfogásába vett. Hallgassátok a Jataka szavait. Mert ez az elefánt maga volt Ananda, és a borjú, aki széttörte a bilincset, nem más volt, mint maga a magasztos Buddha. Miután a láma befejezte a történetet, Jámbora megrázta a fejét, és az imafüzér gyöngyszemeinek szakadatlan kattogása mellett arról beszélt, hogy lassan eljön az idő, és az a mester és az a tanítvány együtt indulhatnak a szabadulás keresésére. Nurgán Száhib ugyan nem fogalmazott olyan nyíltan, mint Mahbub Ali, de a véleménye megegyezett a lókereskedőjével. Úgy vélte, a szabadság kifejezetten kedvezően hatna Kimre. Az egyik szünidőben Mahbub Ali és ő három vagonnyi igásló társaságában egészen a pompás Bombéig elvándoroltak. Az afgán majdnem elolvadt a gyönyörűségtől, amikor Kim útközben fölvetette, hogy hajózzanak át az Indiai óceánon, s vásároljanak arabteli véreket, mert a nagy lókereskedő Abdul Rahman egyik csatlósától megtudta, hogy azokat jobb áron lehet eladni, mint a közönséges kabuli lovakat. Karacsiból visszajövet az arab tengeren, Kim a tengeri betegség tüneteit is megtapasztalta egy gőzhajó fedélzetén. Szilárdan meg volt győződve róla, hogy megmérgezték. A bábú híres gyógyszeres dobozkája haszontalannak bizonyult, hiába töltötte föl újra Bombéban. Mahbubnak később Kettában volt elintézni valója, ahol Kim az afgántól engedélyt kapott rá, hogy megkeresse az ellátása árát, és talán még valamivel többet is. Négy izgalmas napot töltött mosogató fiúként egy kövér felügyelő biztos házában, akinek a fiókjából egy kedvező pillanatban Mahbub utasítására kilopott egy pergament főkönyvet. Az egyik melléképület mögött heverve aztán a forró, holdfényes éjszakában kimásolta a tartalmát. Úgy tűnt, a könyv pusztán ökör és tevekereskedelmi ügyleteket részletezett. Miután visszacsempészte a helyére, anélkül hagyta el a munkahelyét, hogy megvárta volna aznapi fizetését. Valamivel később, 6 mérfölddel arrébb, a könyv teljes másolatával a zsebében csatlakozott az úton Mahbub Alihoz. Miért nem hozhattam el a könyvet? Sokkal egyszerűbb lett volna, tette fel neki Kim a kérdést.
Mert akkor megijed és szól a felettesének. Mi pedig talán elszalasztottunk volna egy jókora fegyverszállítmányt, amely éppen Kvettából tart észak felé. Ez a játszma olyan hatalmas, hogy mindig csak a töredékét láthatja az ember.
Aha, nyugtázta Kim, és elhallgatott. A karácsonyi szünetben Lurgán Száhibnál vendégeskedett, ahol többnyire a lobogó tűzhely előtt ücsörgött. A hegyi utat 4 láb magas hó borította. A kis indus fiúcska pedig elhagyta a házat, hogy megházasodjon. Így hát ezúttal Kim segített Lurgán Száhibnak fölfűzni a gyöngyöket. Közben a férfi egész fejezeteket tanultatott meg vele a Koránból, míg nem a fiú megtévesztési olyan hanghordozással és ritmusban kántálta őket, mint egy mullah, egy muzulmán pap. Azon felül számtalan helyi gyógyszer nevét és használati módját is megtanította neki, a hozzájuk fűződő babonás hiedelmekkel együtt. Esténként pedig varázsigéket írt pergamenre, vagy bonyolult pentagrammákat rajzolt, amelyekre az ördögök nevét is följegyezte. És ami még fontosabb, fölvilágosította Kimet a testéért viselt felelősségéről, megtanította a láz gyógyítására és a gyógyszerek használatára. A következő szünidőben ismét Mahbub Alival kelt útra. Amikor Teveháton átvágtak egy sivatagon a titokzatos Bikanír városa felé, ahol a kutak 400 láb mélyek és kívülbelül tevecsonttal vannak kifalazva, kis hián szomjan haltak. Kim számára tehát nem volt valami kellemes az utazás. Már csak azért sem, mert a megegyezésük dacára, vagyis hogy a vakáció kimé, az ezredes utasította rá, hogy készítsen egy térképet a fallal körbevet városról.
Mindent jegyezd le, amit csak láttál, megérintettél vagy megfigyeltél. Írj úgy, mint a magának a főparancsnok Száhibnak készítenéd elő az útját, aki egy hatalmas sereggel érkezik ide lóháton.
Mekkora egy hadsereg?
Úgy fél lak, tehát 50 000 ember. Őrültség! Emlékezz csak rá, milyen kevés kút volt útközben. És még azok is majdnem teljesen ki voltak száradva. 1000 ember se tudna eljutni ideáig. Hát akkor írd le ezt is. És számolj be a régi repedésekről a falban. Na meg arról, hogy hol vágják ki a tűzifának valót, hogy milyen az általános hangulat a városban, és milyen intézkedéseket hoz a rádzsa. Én itt maradok, míg el nem adom valamennyi lovamat. Kibérelek egy szobát a kapu közelében, te pedig a könyvelőm leszel. Az ajtóra jó erős lakatot teszünk.
Kim hazafelé tartó útjuk második napján egy petróleumlámpa fényénél verejtékezve lefordította Mahbub Alinak a Szent Xavéros gyöngybetűkkel írt jelentését, és lemásolt egy sárga, karmazsinnal bekent térképet, amely már olyan régi volt, hogy a ceruzával följegyzett magyarázatok szinte teljesen olvashatatlanok voltak rajta. Az afgán fölállt, és tarka nyeregtáskái fölé hajolva keresgélni kezdett.
Tudtam, hogy díszöltözetet érdemelsz. Így hát készültem is egyel.
Szólt mosolyogva.
Ha én lennék Afganisztán emírje, egyszer talán őt is meglátogatjuk. Arannyal tölteném meg a szádat.
Szertartásosan Kim lába elé tett egy aranyhímzéses, csúcsos tetejű pésavári turbánt, egy hosszú aranyszegélyi ruhát, egy hímzett mellényt Delhiből, és egy jobb oldalt gombolódó bő tejfehér inget, egy zöld pizsamát fonott sejemövvel, és hogy semmi se hiányozzék, még egy pompás illatú bőrpapucsot is peckesen kungorodó orral.
Szerdai napon, főként reggel, szerencsés dolog új ruhát ölteni,
mondta Mahbub Ali ünnepélyesen.
De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a világban csak úgy nyüzsögnek a gonosz emberek. Így hát.
Mahbub most eltette mindazt a szépséget, amelyet Kim elfojtott lélegzettel ámulva nézegetett, és egy gyöngyház markolatú nikkelezett automata 450-es revolvert tett a helyükre.
Először kisebb kaliberűre gondoltam. Na aztán eszembe jutott, hogy ez alkalmasabb katonai töltényekhez. Márpedig azokat a legkönnyebb beszerezni, főleg a határvidéken. Állj föl, hadd lássalak,
mondta, és megveregette Kim vállát.
Mindig erőtejében legyél, fiam. Jaj a szíveknek, amelyeket összetörsz, és jaj a szemeknek, amelyeket pirulva sütnek le, megpillantva téged.
Kim megperdült, lábújhegyre állt, kinyújtózkodott, és önkéntelenül az éppen csak pejhedző bajszához nyúlt. Aztán hebegve lehajolt Mahbub Ali lába elé, hogy megfelelő módon nyilvánítsa ki a háláját, de a szíve olyannyira túlcsordult az örömtől, hogy nem jött szó az ajkára. Mahbub odalépett hozzá, és átölelte.
Mi szükségünk van a szavakra magunk között? Na nézd! Hát nem gyönyörű ez a kis pisztoly. Mind a hat töltény egy forgatással kijön. A hasadnál kell hordanod közvetlenül a testeden, hogy a bőröd állandóan zsírosan tartsa. Soha ne tedd máshová. És Allahra kérlek, egy napon vegyél el vele egy életet.
Háj, máj, felelte Kim búsan. Ha egy száhib megöl valakit, fölakasztják.
Ez igaz. De egy lépéssel a határon túl, az emberek már bölcsebbek. Most tedd el, előtte azonban töltsd meg. Mi használj töltetlen fegyvernek?
De ha visszamegyek az iskolába, nem vihetem magammal. Még a kis pisztolyokat is tiltják. Vigyázol rá addig?
Fiam, aggódom én az iskola miatt. Elveszi egy férfi legjobb éveit, és arra igyekszik megtanítani, amit csak is az úton lehet megtanulni. A száhibok ostobasága határtalan. De ne izgulj. Lehet, hogy a jelentésed megment a további fogságban töltött évektől. Hiszen Allahra, rengeteg derék férfira van szükségünk a nagy játszmában.
Elhangzott Kipling, Kim című írásának 16. része. Felolvasta Kulka János. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, január 12-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Baritz Sarolta Laura, domonkos nővér a fenntarthatóságról beszél.
Itt most egy csapatról van szó, és egy képzésről, illetve egy alapítványról, aminek az a rövidítése, hogy KETEG, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Ez a KETEG itt jött létre a Szapiencián 2010-ben, és nagyon furcsa módon ez egy teológiai főiskola, de a KETEG ez egy gazdasági képzés. Lehetséges összehozni a kereszténységet a gazdasággal. Ugye, ha itt most megkérdezném önöket, hogy mi jut eszükbe egy szó arról, hogy gazdaság, mi a gazdaság célja, azt gondolom, hogy legtöbben azt mondanák, hogy a pénz meg a profit. Hogy minél több pénzt szerezzünk, a profitot minél maximálisabb módon halmozzuk föl, és legyünk gazdagok, és fogyasszunk sokat, és legyen szerencsénk a gazdasági életben. Most ehhez képest a kereszténység nem igazán ezt mondja, hanem egy nagyon bűvös szót hoz elénk, amiről most én előadást szeretnék tartani, és ez a közjó. És ez a közjó, ez egy érték, méghozzá az egyház társadalmi tanításának az egyik értéke, és akkor itt nagyon fontos dolgot mondok, hogy az a közgazdaságtan, amit nem én, hanem mi itt a KETEG-ben, és majd még mondom, hogy még sokkal szélesebb körben Ferenc pápa is hirdet, az arról szól, hogy a gazdaság középpontjában nem a pénz meg a profit áll, hanem az ember. És ha az ember áll a középpontban, az ember egy erkölcsi lény, akkor ki tudjuk mondani, hogy a gazdaság akkor működik rendesen, normálisan, természetesen, hogyha erkölcsi alapokra épül fel. És akkor, hogyha az embert mint alapot tekinti, és nem mint egy fogyasztót, nem mint egy erőforrás, nem mint egy munkaeszközt, egy eszközt, hanem mint célt, és a gazdaság legfőbb célja az ember. Most a közjót fogom én itt előadni. Ez a fajta emberközpontú gazdaság, az egyház társadalmi tanítására épült közgazdaságtan, ez egy nagyon széles merítés a világon. Tehát nem csak a KETEG hirdeti ezt így, hanem vannak egyetemek, például az Angelicum Rómában, Amerikában, a University of Saint Thomas, akkor a barcelonai üzleti iskola, és még számtalan intézményt mondhatnék, amelyik ezt a fajta közgazdaságtant hirdeti. Nobel-díjas közgazdászok, Amartya Sen, József Stiglitz is azt mondja, hogy etikus gazdaságra van szükség. Tehát vagyunk egy jó páran, és van remény. És azért gondolom, hogy az az előadás, amit most szeretnék így dióhéjban elmondani a közjóról, ez közérdekű, és hogy hirdessük. Tehát minél többen hirdetjük, minél többen gondolkodunk így, annál erősebb lesz ez a tábor, és annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a gazdaság tényleg fenntartható, és az ember érdekében szolgáló szféra lesz. Az egyház társadalmi tanítását mondtam alapnak, ami nem más, mint szűk értelemben egy 12-13 pápai enciklika, 1891-ben kezdődött a Rerum Novarum enciklikával, és most az utolsó darabja a Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája, de II. János pápa rengeteget alkotott ezen a téren, nagyon jó közgazdász volt, a Szent II. János pápa, És ennek az egyháztársai tanításának van egy vörös fonala, amelyik az alapértékeket minden egyes enciklikában előhozza. Ezek az emberi méltóság, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság és a közjónak az elve. Most nincs időm, hogy kifejtsem az összes alapelvet, de mindegyik az emberről szól. Ugye az emberi méltóság adja meg a közjónak is a lényegét, mert a gazdaság értelme az nem más, mint az emberek boldogságának az elősegítése a mi olvasatunkban. Tehát nem a profit maximalizálása a gazdasági főcél, hanem az emberi boldogság. És akkor itt kötjük a boldogság fogalmát a közjónak a fogalmához. Mielőtt belemennék tényleg a közjó magyarázatába, és összekötöttük a boldogsággal, mert azt mondtuk, hogy a gazdaság szolgálja az emberi boldogságot, most tisztáznám a boldogságnak a mibenlétét. A mai világ a boldogságon, én azt gondolom, hogy a hedonista értékeket éli. Tehát akkor megnézzünk egy reklámot, az gyönyörűen hajaz a hedonista értékekre, amit Epikúrosz fogalmazott meg még Arisztotelésszel egy időben, Krisztus előtt 5. században, aki azt mondta, hogy keresd az örömöket, és kerüld el a szenvedést. Tehát Epikúrosz a kellemes dolgokat, az élvezeteket, mint célt állította föl az emberek elé, és azt mondta, hogy az emberek célként keressék az élvezeteket. Arisztotelész ezt megkontrázta, és azt mondta, hogy az élvezetek nem lehetnek célok, hanem csak kísérő eszközök. Kísérője az erkölcsi jónak. Tehát a hedonizmus azért egy kicsit torz boldogságkép, mert célként mondja azt, hogy a kellemes dolgokat üzzük, és előre vetíteném, hogy itt a keresztény tanítás nem a kellemes meg az élvezeteket teszi negatív megvilágításba, hanem azt mondja, hogy lehet kólát inni, meg lehet élvezni a finom ételeket, meg el lehet menni egy wellness hotelbe is éppenséggel, de nem mind célt keressük ezeket a dolgokat, és ne gondoljuk azt, hogy a boldogságunkat ez fogja maximálisan megadni. Mi az a boldogság fogalom, amit a kereszténység is elismer? Arisztotelészhez nyúlnék. Ő fogalmazta meg azt, amit a kereszténység is megfogalmaz. Ő azt mondja, hogy az emberi létnek az egyik legfontosabb ágense az ész. Az ember az egy eszes állat, így mondja a Nikomakhoszi etikában. Tehát az ember az eszével kitűz egy nemes célt. Az élet az nagyon fontos abból a szempontból, hogy célokat kövessünk. Ha nincsen célom, akkor az életem is csak úgy elfolyik. Tehát valamilyen célt kitűzök magamnak, mondjuk egy családnak a felnevelését, egy alkotásnak a megtételét, egy munka elvégzését, és miközben én ezt a célt űzöm, a közben kiteljesedek. Ez a bűvös szó, hogy kiteljesedés. Mi ez a kiteljesedés? Hogy egyre erényesebb, egyre tökéletesebb és egyre értékesebb leszek. Tehát ahogy nevelem a gyerekem, én is növekszem ebben a tevékenységben. És engem ezt tesz boldoggá. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy ez a kiteljesedés tesz engem boldoggá, amíg el nem érem a célomat. És még azt mondja, hogy boldoggá tesz az emberbe, tesznek az emberi kapcsolatok is, tehát minél mélyebb, minél tartósabb emberi kapcsolataim vannak, annál boldogabb leszek, és ezt pszichológiai kísérletek is igazolják, hogy ez így van. És boldoggá tesz még a lelki élet, tehát nem csak materiális síkon mozgok, mint a hedonizmus, mert a hedonizmus általában az anyagi javaknak a birtoklását veszi az öröm forrásának, hanem a lelki élet is fontos. Tehát ezt mondja Arisztotelész, és ezt mondjuk mi is, azt tesszük hozzá, hogy a kereszténységben az a végső cél, amit én űzök, az nem más, mint az Istennel való kapcsolat, az Isten boldog színelátása, tehát az életem legvégső soron, legvégső ponton az Istennel való kapcsolatban teljesedik be. Úgyhogy hát ez a kereszténység hozzátétele Arisztotelészhez, és ugyanakkor valljuk azt, hogy ez a céltételezett kiteljesedés, ez boldoggá teszi az embert. Szondi Máté, magyar pszichológus, pozitív pszichológiának az egyik magyar hirdetője, a boldogságról szóló könyvében megmérte, hogy melyik boldogságfajta teszi a legboldogabbá az embereket, és ő azt találta, hogy az aktív és értelemkereső élet, tehát az arisztotelészi célkitűzés erősebben kapcsolódik az élettel való elégedettséghez, mint a kellemes élet, vagyis a hedonizmus. Tehát a boldogság fajtákban is van egy hierarchia, és az eudaimónia, az arisztotelészi boldogság magasabb hierarchikus fokon van, mint a hedonizmus. És akkor még egyszer, a hedonizmust sem vetettük el, csak egy fokkal lejjebb van, mint az értelemkereső élet. Hát akkor ezek után, hogy megtaláltuk, hogy mi mit értünk boldogság alatt, amit a közjóhoz kötöttünk, akkor mondok egy nagyon kemény definíciót, amit mindig el szoktunk mondani minden egyes kerekképzéskor. A Helen Alford és Michael Norton könyvében olvasható ez, hogy a közjó nem más, mint emberi kiteljesedés egyéni és közösségi szinten egyaránt. Tehát ez a fajta boldogság beteljesülés adja meg a közjót. A egyház társadalmi tanításának a kompendiuma így ír, hogy valamennyi személy méltóságából, tehát az emberi méltóságból, egyszeri voltából és egyenlőségéből ered a közjó. Közjón azon társadalmi feltételek összességét értjük, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket. Tehát az egyház társadalmi tanítása, a kompendium, ami összesűríti a tanításnak a fogalmait, az is ezt a boldogság fogalmat mutatja meg, hogy elérjék tökéletességüket, vagyis hogy a kiteljesedés, ez a közjó. Közjó, mint minden ember és az egész ember java. Tehát egyaránt beszélünk egyéni boldogságról, és egyaránt beszélünk a közösségnek a közjaváról, a javáról. Ami azért fontos, mert nincsen egyik se a másik fölött. Tehát nem az egyén elsősorban és alatta a közösség, amit mond a individualista főáramú közgazdaságtan, és nem is a közösség van fölötte az egyének, amit mond a marxizmus, hanem a kettő egy szinten van. A közjó, mint minden ember és egész ember java, az állam is, mint politikai tekintély, a közjó megvalósításáért fáradozik. Ezt a mai magyar politikában elég gyakran lehet azért hallani, én úgy gondolom, hogy a magyar állam a közjót meg akarja valósítani az országunkban. Hogyha az állam a közjót akarja megvalósítani, akkor ez egy ilyen holisztikus gondolkodási mód. A holisztikus gondolkodás azt jelenti, hogy több mindent egy súllyal veszek figyelembe, és tudom nem csak egy síkúan látni a dolgokat. Az ókori görögöknek van egy nagyon fontos szabálya, hogy a világ értékei között, tehát az értékek között van egy hierarchikus rend, és ebben a hierarchikus rendben az anyagi javak a legalsó szint. És utána jönnek mindenféle javak, és a legfelsőbb szint pedig az erkölcsi javak, alatta meg az intellektuális javak. Tehát az immateriális szféra fölötte van a materiális szférának. És hogyha az állam meg akarja valósítani a közjót, akkor nem csak a gazdaságot kell, hogy fejleszze. Tehát én nekem nemrég volt a Magyar Nemzetben egy interjú a GDP-ről. Nem csak én, hanem nagyon sok közgazdász, magyar közgazdász is, de külföldi is kritikával illeti a GDP-t, hogy az országok sorrendje attól függ a mai világban, hogy kinek mekkora a GDP növekedése. De a GDP csak az anyagi javakat figyeli, meg a szolgáltatásokat. Tehát egy torz mutatószám. Tehát, hogyha közjót akarok megvalósítani, akkor nem csak a gazdaságra kell koncentrálnom, hanem vele együtt a többi immateriális szférára, mint az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vallásügy, tehát mindezek a szférák egy súlya kell, hogy latba essenek akkor, amikor a közjóról akarok beszélni, hiszen az emberi kiteljesedés az függ az anyagi javaktól, mint az első, legalsó hierarchikus szinttől. De nagyon függ az oktatástól, hiszen hogy milyen lelkülete, milyen szelleme lesz annak az embernek, az erősen befolyásolja az oktatás meg a média. Tehát gondolom akkor most már világos, hogy ez a közjó mit is jelent, hogy nem csak az anyagi javakról beszélünk, hanem egy csomó immateriális szféráról, és így valósul meg az emberi kiteljesedés és az emberi boldogság. Szintén a kompendium a közjóról ír, úgyhogy mik a közjó követelményei. Hát a béke iránti elkötelezettség, ez napunkban nagyon aktuális. Államhatalom megszervezése, szilárd jogrend, a környezetvédelme, tehát abban a pillanatban, hogy én szelektíve gyűjtöm a szemetet, és nem szennyezem a környezetemet, a közjót építem az országomban. Tehát nem csak egyéni felelősség, hanem tudatában vagyok annak is, hogy akkor a közjóért tettem, amikor én bedobtam a műanyag csomagoló eszközt a műanyag ládába. Emberi jogok biztosítása, élelmezés, lakás, munka, oktatás, kultúrához hozzáférés, közlekedés, egészség, vallásszabadság, a jövő nemzedékének közjava, tehát megint, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, az megint csak a közjónak a része. Tehát én a közjóért teszek akkor, amikor a gyerekemet jól nevelem. És a klíma, tehát ez is egy nagyon fontos kitétel, hogy a klíma a közjónak a része, tehát megint az összes klíma tanácskozás a világ közjaváról szól tulajdonképpen. Közjó az ember legmagasabb rendű hajlamainak felel meg, úgy keresni a másik javát, mint önmagáit. Ugye úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Tehát nagyon fontos, hogy az a fajta individualista felfogás, ami mérgezi a mai világot, az a közjó szellemével teljesen ellentétes, mert a másik javát ugyanúgy kell keresnem, mint a saját javamat. Az egyház társadalmi tanítása beszél a javak egyetemes rendeltetéséről és a magántulajdonról. Ezt azért fontos megemlíteni, hogy a magántulajdonnak milyen a viszonya a közjóhoz. Ugye az ember azt gondolná, hogy a keresztény tanítás elveti a magántulajdont, mert ugye az egy saját jog. De mit mond a magántulajdonról az egyház tanítása? Hogy a magántulajdon egyszer ki kell, hogy elégítse a saját szükségleteimet, a családomnak a szükségleteit, a vállalkozásom szükségleteit, ha van, kell egy tisztes tartalékot képeznem a magántulajdonból, és a felesleg a közösséget illeti. Tehát a magántulajdonnak van egy egyetemes rendeltetése, a magántulajdonnak van egy közösségi jellege, hogy ami feleslegben marad nekem, azt a közösség javára kell fordítsam. Batthyány és Tatman László nagyon jó példa erre, hogy aki ő, tehát Szent Ferenc elosztotta a vagyonát, Batthyány megtartotta, de kórházakat épített belőle, a szegény betegeit gyógyította ingyen, tehát egy csomó jót tett a vagyonával. Az utolsó mondatom, mert ugye a fenntarthatóságról beszélünk akkor, amikor a közjóról beszélünk, azt mondjuk, hogy akkor lesz fenntartható a világ, hogyha ez a közjó szellem megvalósul, és ez részletezze annyit jelent, hogy ha fenntartható lesz a gazdaság, ha a profit nem cél, hanem eszköz. Tehát a profitot sem elvetem, nem azt mondom, hogy ördögtől való, de ne a fő célja legyen a gazdaságnak, hanem legyen egy eszköz, amivel értéket valósítok meg, a közjót valósítom meg. A gazdaság célja nem a profit maximalizálása, hanem a közjó. Gazdasági, környezeti, szociológiai területek alapja az erkölcsi rend, ebből indultunk ki, hogy az emberi erkölcsön alapszik a gazdasági rend, mert az, ha erényetikai ember vagyok, erényes ember vagyok, egész más gazdasági rendszert fog megvalósítani, mint a fennálló haszonelvű gazdasági rend. És az emberi értékrend a természetes erkölcsi rend szerint alakul, tehát, hogyha én természetes módon az emberi mi voltomat megélem, és erényesen, erkölcsösen élek, akkor megvalósul ez a fajta közjó szellem a világban.
Kedves hallgatóink, dr. Baritz Sarolta, Laura Domonkos nővért hallották.
nyüzsgő világ zaja kint marad. Lelkünk megpihen, csak rád figyel. Itt van mindki meg.
Bennem hűs forrásra lel, irgalmasan hívsz elénk s jelsz. Kenyérben, saborban tested, véred rejted el, jóságot az égig emelsz.